Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A legfontosabb aktualitásokkal ismerkedhettek meg a nyugdíjas tanács legutóbbi ülésén a testület időskorú tagjai.
A mostani kiemelt témák tekintettel az év végére az egyik legfontosabb a nyugdíjkiegészítés, valamint most már teljesen élesben működik a gondosóra program.
Mesterséges intelligenciára épülő, minősített tünetelemző és betegség ellenőrző applikációt indította a Dr. 24.
Iránymutatást tud nyújtani. Ami nagyon-nagyon evidens, hogy ezzel kár orvoshoz fordulni, ott tud ilyen tanácsot adni, de erős diagnózis nem tud fölállítani.
Megjelent a Betesda Gyermekkórház és a Móra kiadó fájdalomkezelési kisokosa. Az önsegítő könyv a családoknak és a házi gyermekorvosoknak is nagy segítség lehet.
Nagyon kevés támpontunk volt az elmúlt évtizedekben abban, hogy hogyan is lehet megoldani a nemszervi hátterű fájdalmakat. Ebben számunkra is, a kollégák számára is segítség lesz ez a könyv, de egészen biztos vagyok benne, hogy a kamasz gyerekek is ezt szívesen fogják forgatni, és sokaknak fog segíteni.
Ötödik alkalommal hirdeti meg háztartási élelmiszer hulladék felmérését a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja.
Az az élelmiszer, amit feleslegesen vettünk meg, vagy túltároltunk, vagy elfeledkeztünk róla, az kétségtelenül élelmiszerpazarlás.
A nyugdíjkiegészítésről és a gondosóra működéséről is átfogó tájékoztatást kaptak a nyugdíjas tanács időskorú tagjai a testület legutóbbi ülésén. Az Aktív Magyarországért Államtitkárság pedig az időskori testmozgás fontosságára és lehetőségeire hívta fel a figyelmet. A továbbiakról kérdeztem Hordung Ágnest, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős államtitkárát.
Az idősek tanácsa egy több évvel ezelőtt létrehozott grénum, amelynek az elnöke miniszterelnök úr, alelnöke vagyok én. És az a lényege, hogy ismertebb már időskorban élő honfitársainkkal megvitassuk azokat a kérdéseket, aktualitásukat, amelyek az időseket érintik. Szeretnénk ezzel magunkat is napra készen tartani, hogy pontosan lássuk, hogy mik az idősebb honfitársainknak a napi kihívásai, mire kell megfelelő válaszokat adjunk.
Legutóbb néhány nappal ezelőtt ült össze az idősek tanácsa. Ezen alkalommal melyek voltak a legfontosabb témák?
A mostani kiemelt témák tekintettel az év végére az egyik legfontosabb a nyugdíjkiegészítés. Erről kaphattak az idősek egy átfogó bemutatót a pénzügyminisztériumtól, valamint most már teljesen élesben működik a gondosóra program, amelyet szintén miniszterelnöki megbízott úr mutatott be a jelenlévőknek. Ez egy olyan lehetőség, egy olyan eszköz, amely szükség esetén, bármilyen vészhelyzet vagy bármilyen igény esetén egy gombnyomással egy diszpécser szolgálatot lehet elérni a 65 év feletti időseknek, akik kikérdezik azt, hogy konkrétan milyen igény merült fel az idős részéről, és segítenek megoldani ezt a problémát. Mondjuk elfogyott a fontos gyógyszere az idős honfitársnak, akkor ők egy szociális munkásnak szólnak, hogy tudna segíteni a gyógyszertárba beszerezni ezt az adott gyógyszert, vagy mondjuk elesett a fürdőkádban, és akkor nem kell a mentőket hívni, megnyomja csak a gondosórán lévő gombot, és ott a diszpécser szolgált segítségével is tudnak neki segítséget kérni. Minden 65 év feletti állampolgár regisztrálhat, és ez az eszköz ezt tökéletesen alkalmas arra, hogy segítsem. Harmadik témaként pedig az idősek tanácsán az Aktív Magyarországért felelős államtitkár úr tartott egy bemutatót arról, hogy az időskori testi-lelki egészség az mennyire fontos, és hogy az aktivitás a teljes lakosság körében, de kiemelten az idősek körében az milyen fontos, és hogy erre milyen lehetőségek vannak. A családügyi ágazat részéről mi pedig az idősügyi aktualitásokról tájékoztattuk a jelenlévőket. Egyrészt arról, hogy november 17-én rendezzük a Nemzetékek Együttműködése a Társadalom Lelki Egészségért című konferenciát, amelyben a generációk közötti kapcsolatot és a testi-lelki egészség fontosságát emeljük ki, és ez lesz a középpontban. Második témánk, hogy szintén ez a konferencia fog alkalmat nyújtani a Monsport Sarolta díjak átadására. Ez az idősek szellemi és főleg testi aktivitásáért nyújtott erőfeszítéseket díjazza. Olyanoknak adjuk, akik ebben kiemelkedő tevékenységet végeztek el. Harmadik pontként pedig itt is megemlítettük, hogy még az év végéig a kormány elé kívánjuk terjeszteni a demencia nemzeti programunkat, amelyben szeretnénk felhívni a demenciára a lakosság figyelmét, hiszen a korai felismerés gyakorlatilag az áloga annak, hogy ezt a betegséget szinten lehessen tartani. Tehát szeretnénk azt, hogy mindenki tudja, hogy van egy ilyen betegség, egy ilyen tünetegyüttes, amelyet ha időben felismerünk, és testileg, szellemileg jól tartjuk az érintett családtagunkat, vagy ne adj Isten saját magunkat, akkor ezzel tudjuk a lehető legjobbat tenni ebben az esetben.
Kiemelte, hogy az idősek tanácsa az rendre reflektál arra is, ami az idősek részéről kérésként, észrevételként érkezik. Most például mi mindenről számoltak be az idős tanács idős tagjai?
A mostani hozzászólásoknak a jelentős része a nyugdíjemelés, illetve a nyugdíjkiegészítés körül forgott. Ugye idén most ősszel egy nyugdíjkiegészítést eszközölt a kormány a nyugdíjasoknak, és ahogy ez az alaptörvényben is benne van, minden évben az infláció mértékével a nyugdíjakat a kormány szinten tartja, tehát függően attól, hogy a gazdaság hogyan produkál nyugdíjkiegészítést vagy nyugdíjemelést fogunk végezni az elkövetkezendő években is.
Hordung Ágnest a Kulturális és Innovációs Minisztérium családügyekért felelős államtitkárát hallották.
Családi Hét, az Inforádió család- és ifjúságügyi magazin műsora.
Mesterséges intelligenciára épülő tünetelemző és betegségellenőrző applikációt indított a Dr. 24. A tünetelemző a panaszok lehetséges okait segít feltárni, a betegségellenőrző pedig arra ad választ, hogy az illető az általa feltételezett betegségben szenvedhet-e. A Dr. 24 vezérigazgatóját, Lanc Róbertet kérdeztem.
Nagyon sokszor tapasztalják a kollégáim, orvos kollégáim a rendelésen, hogy a pacienseink, ügyfeleink úgy érkeznek, hogy valami fajta elődiagnózist végeznek magunkon a Google-ön keresztül, és ez sok esetben fals információt ad, akár a gyógyítási folyamatot, vagy annak megkezdését is lassítja. Tehát nagyon fontos az, hogy olyan tudásbázisban tudjon keresni, amely megbízható, releváns információt tartalmaz. Ugye tünetkeresőből is nagyon-nagyon sok van. Ez abban speciális, hogy elsők között kapta meg a MDR-t, az orvostechnikai eszközökre vonatkozó, ugye uniós rendelet szerinti kategória besorolás, tehát hogy ez egy minősített tünet vagy betegségkereső, amiről mi beszélünk ebben az esetben. Tehát egy nagyon hiteles forrásból tudja megkapni az ügyfél, hogyha saját maga szeretné elvégezni ezt az előzetes információgyűjtést.
Hogyan kell ezt elképzelni? Van egy alaptünete, az a kiinduló pont, és akkor utána vannak választható lehetőségek, aminek a végén aztán megérkezik a kvázi eredmény?
Így van, két irányból lehet elindulni. Tehát van egy tünet és egy betegségkereső funkció. A tünetkeresőn keresztül, amikor elkezdem meghatározni a tünetemet, megadom a nememet, a koromat, és szépen elkezd a rendszer a mesterséges intelligenciával a háta mögött kérdéseket föltenni, irányít engem, hogy eljusson egy tünet együtteshez, vagy valami fajta, ugye egy diagnózisról nem beszélhetünk, de hogy leszűrje bizonyos betegség típusokra, amellyel utána a rendszer ugye felajánlja minden esetben, hogy otthon is kezelhetőnek ítéli, vagy inkább azt javasolja, hogy forduljon orvoshoz. Vagy van egy másik irány, az úgynevezett betegség ellenőrző, amikor én feltételezek egy betegséget, hogy ebben szenvedek, ez van most nekem, és ezt csekkolja vissza a kérdéseken keresztül a rendszer, hogy vajon jól határoztam-e meg, jól gondolom-e azt, hogy nekem ez a betegségem van, és ennek megfelelően ad tanácsot, hogy orvoshoz forduljunk, vagy otthon kezelhető ez.
Mennyire jelent ez mondjuk támpontot a kezelő orvos számára, vagy mennyire jelent kiindulási alapot?
Professzionális tünetkeresőknek előnye az, és a minősített tünetkeresőknek előnye az, hogy ezt az orvos kollégák is tudják akár használni, vagy úgy, hogy az ügyfél eredendően, vagy korábban már kitöltötte, és elvégezte ezt a tesztet, vagy elemzést, vagy úgy, hogy ott akár a helyszínen ő segítséget kér, hiszen egy óriási adatbázisból dolgozik ez a rendszer. Ugye a rendszer az nagyon fontos, hogy diagnózis soha nem tud fölállítani, tehát hogy a mesterséges intelligencia, vagy ezek az alkalmazások erre még nem jó. Iránymutatást én azt mondom tud nyújtani. Tehát ami nagyon-nagyon evidens, hogy ezzel kár orvoshoz fordulni, ott tud ilyen tanácsot adni, de erős diagnózis nem tud felállítani. Mindig ott a lehetőség, történik, hogy azt gondoljuk a tünetek alapján, hogy akár otthon is kezelhető ez a dolog, vagy pihenjen egyet, vagy nem tudom, attól függ, hogy milyen területről beszélünk, vagy ott van, hogy a biztonság kedvére azért, és akkor meghatározza azt, hogy milyen típusú szakorvoshoz forduljon. Ugye ez is plusz egy előny. Tehát amikor bizonytalanok vagyunk a tüneteink alapján, hogy amúgy ezzel hova kellene menni, milyen orvost kell keresni, akkor itt is ugye egy iránymutatást nyújt.
A Doktor 24 vezérigazgatóját, Lanc Róbertet hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Magyarországon ma minden 12. gyermek súlyos, krónikus fájdalmakkal él együtt. A Betesda Református Gyermekkórházban immár 10 éve működik a Fájdalomkezelő Centrum, ahol kifejezetten a gyermekek akut fájdalmaival foglalkoznak. Az igény nagy, a kapacitások azonban végesek. A Mura kiadó gondozásában megjelent fájdalomkezelő kisokos azonban mostantól minden családnak nagy segítséget jelenthet. A könyvbemutatón a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökét Havasi Katalint, valamint a Betesda főigazgatóját Velkei Györgyöt Imre Júlia kérdezte.
Kezdjük azzal, hogy ön házi gyermekorvosként mennyire gyakran tapasztalja, hogy a szülők, a családok ilyen panaszokkal, fájdalmakkal fordulnak önhöz, hogy a gyermeküknek visszatérően valamilyen súlyos, krónikus fájdalma van?
A fájdalom az egyik leggyakoribb tünet gyermekkorban, és nem mindig egyszerű ennek az okát megtalálni. A krónikus hasfájás, fejfájás, ízületi fájdalom, lábfájdalom az egy olyan rendszeresen visszatérő kérdéskör, amikor nem mindig találunk ennek szervi okát, nem mindig van szervi háttere, és nekem nagyon tetszett ez a fiatal hölgy, aki nagyon jól érzékeltette, hogy ugyanaz a testrész is tud kétféleképpen fájni, többféleképpen tud fájni. Egy migrénesnek nem biztos, hogy minden fejfájás a migrénes eredetű, és ugyanannak a testrésznek a fájdalmait is differenciálni kell, lehet, hogy találunk valamilyen okot, de nem biztos, hogy minden panaszt ez okoz. Ilyenkor bizony nehéz helyzetben van a házi gyermekorvos, mert a szülő számára kell egy kézzelfogható diagnózis, és nagyon nehezen fogadja el, hogy ha egyszer tudom, hogy lisztérzékeny, akkor mégsem minden hasfájást a lisztérzékenység okoz, vagy tudom, hogy migrénes, mégsem minden fájdalmat a migrén okoz. A szülők egyre nyitottabbak erre, sokszor inkább a kamasz gyerekeknél van némi gátlás azzal kapcsolatban, hogy neki nem szervi okból fáj a feje, de azt mondom, jó irányba halad a társadalmunk, és egyre nyitottabb ezekre a kérdésekre, hogy gyakran találkozunk a különböző fájdalmakkal, ezeknek nem mindig szervi betegség az oka, és nagyon kevés támpontunk volt az elmúlt évtizedekben abban, hogy hogyan is lehet megoldani a nem szervi hátterű fájdalmakat. Ebben számunkra is, a kollégák számára is segítség lesz ez a könyv, illetve a fájdalomambulanciának a különböző tájékoztató anyagai, de egészen biztos vagyok benne, hogy a kamasz gyerekek is ezt szívesen fogják forgatni, és sokat meg fog segíteni.
Ugyebár orvosok általában nem szeretik, hogyha a paciensek, a szülők, családok az interneten öndiagnosztizálják magukat, vagy az internet végtelen tárházában keresnek megoldásokat a panaszaikra. Egy ilyen könyv nem erre bátorít éppen? Vagy ön hogy látja?
Nem baj, hogyha a szülő és a család tájékozott. Én nagyon szeretem, hogyha a pácienseim tájékozottak. Egy kicsit az nehéz laikus számára, hogy hol tájékozódjon, hiszen nagyon sok fake news oldal van, nagyon sok olyan oldal van, ami valótlan információkat tartalmaz, és nem mindig könnyű a szülőket meggyőzni arról, hogy milyen oldalakon tájékozódjanak. Ebből a szempontból is nagyon jó ez a könyv, hiszen biztosan olyan oldalra fogja vezetni a benne levő QR kódokkal, ahol valós információt és valós segítséget kaphatnak, és ez sokkal jobb, mint a szomszédasszony, meg a Julis néni, meg a Facebookon ezt írták. Tehát igen, a társadalomnak meg kell tanulni azt, hogy hol tájékozódjon. Az egészségkultúránknak, egészségműveltségnek nagyon sokat kell még fejlődni, és minden ilyen alkalom nagy-nagy előrelépés, ebben én így látom.
Alapvetően a krónikus fájdalommal foglalkozunk, főleg fej- és hasfájás, de más fájdalmak, például mozgásszervi fájdalmak is nagyon elhúzódóak és rögzültek lehetnek gyerekekben, amik az egész életüket megváltoztatják, az egész család életét is. És mi létrehoztunk egy multidisziplináris tímet, amiben gyerekideggyógyász, gyerekgasztroenterológus, pszichológusok, pszichoterapeuták, még pszichiáter is, illetve mozgásterapeuták dolgoznak, de még dietetikus és más szakember is a segítségünkre van, hogyha ez szükséges, és bekapcsolódtunk tulajdonképpen egy nagy európai vérkeringésbe is, a kollégáim tagjai, és őt kiemelt szereplői a Német Fájdalom Társaságnak, ahol kongresszusokon vesznek részt, sőt szervezők is ilyen környezetben, tehát egy nagy nemzetközi hálózatban vagyunk benne, akik a módszertanokat egymással megosztják, és utána hát azt tudom mondani, hogy egyedülállóan a magyar gyerekeknek, családoknak hazahozzák, és beállították azt a nagyon komplex fájdalom diagnosztikai és fájdalom kezelési munkát, ami ilyen formában folyamatosan hozzáférhető, és most már ebben a könyvben is ennek a családokhoz és házi orvosokhoz, vagy a gyakorló terepen dolgozó más szakemberekhez eljutott információit most már mindenki láthatja és használhatja.
Ugye egy olyan világban, egy olyan korban élünk, amikor a fájdalomra nincs idő, a fájdalomnak nincs helye. Honnan lehet mégis tudni azt, hogy most egy olyan fájdalommal van dolgunk, vagy a szülő honnan tudja, hogy a gyermekének egy olyan krónikus fájdalma van, amit igenis komolyan kell venni és kezelni kell?
Igen, valóban azt gondolom, hogy ebben a tempóban, amiben élünk, ezeket a pillanatnyilag zavarónak tűnő reakciókat sokszor lenyomjuk a tudatalattiba, meg lenyomjuk a praktikus tennivalók közül, de ezek túlnőnek általában, és nem érdemes megvárni, hogy túlnőjenek abból a helyzetből, ahova így eltesszük a mindennapi rohanásba őket. Tehát amikor látjuk azt, hogy nem egy aktuális, hogy úgy mondjam, világosan látható oka van a fájdalomnak, mint egy sérülés, vagy akár egy egyértelmű migrén, amit az orvos megállapít, mert az is egy világos és ilyen értelemben betegségszerű ok, hanem egy rögzült dologról van szó, ami az életformát, a motivációt, a kapcsolatokat befolyásolja, akkor mindenképpen érdemes tovább lépni. Én azt gondolom, hogy ez a könyv segíteni fog a tovább lépésben, mert ez önmagában is ad már útmutatót, hogy mit érdemes csinálni, akár a könyvben leírt módszertanok használatával, de utána a következő lépés az, hogy el kell jutni a szakemberekhez, el kell jutni ahhoz a csapathoz, aki már, hogy úgy mondjam, fókuszáltan megtalálja azt, hogy abban az adott esetben mi a legjobb módszer, amivel a fájdalmat csökkenteni lehet. De elhangzott itt a megbeszélésen is, hogy türelemre is van szükség, tehát miközben észre kell venni, lépni kell és cselekedni kell, a közben nem lehet egy ilyen esetben nagyon gyors gyógyulást és gyors javulást várni, hanem türelemmel meg kell találni azt az utat, és végig kell csinálni azokat a módszereket, amivel, és sikerrel kecsegtető módszerek ezek, amivel el lehet érni a fájdalommentességet, erről az igényről nem szabad lemondani.
A Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnökét Havasi Katalint és a Betesda Református Gyermekkórház főigazgatóját Velkei Györgyöt hallották.
Családi Hét. Az Inforádió család- és ifjúságügyi magazin műsora.
Ötödik alkalommal hirdeti meg háztartási élelmiszer hulladék felmérését a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A hivatal azoknak az önkénteseknek a jelentkezését várja, akik vállalják, hogy egy héten át naplózzák, mennyi élelmiszer kerül a kukába otthonukban. A regisztrációs felület a maradéknélkül.hu weboldalon érhető el. Kassa Gyula, a Nébih maradék nélkül programjának vezetője Rozgonyi Ádámnak mondta el a részleteket.
Bennem az a kérdés merült fel, hogyha ezt naplózzák, akkor nem törekszenek arra egy tudat alatt is a résztvevők, hogy hát ne annyi hát élelmiszert pazaroljanak, mint amennyit esetleg hát megszokásból vagy a korábbiak szerint eljárva tennék.
Biztos, hogy így van, viszont egyik napról másikra azért nem könnyű levetkőzni a már több éves vagy évtizedes szokásainkat, ezért mégiscsak a valósághoz közeli képet eredményez egy ilyen felmérés. 5. alkalommal szervezzük meg az élelmiszer hulladék felmérési akciót, és ennek a módszertana az Európai Unióban általános, tehát majdnem minden országban ugyanezt a módszertant követik, mint mi. Kétségtelen, hogy akik jelentkeznek egy ilyen felmérésre, ők általában jobban aggódnak a környezetükért, viszont hát ez az egy adatforrás van, amire támaszkodni tudunk. Egyébként pedig jól látszanak azok a tendenciák, amiket itt az elmúlt években a nagy hatású események, így például a COVID vagy legutoljára az élelmiszerek területén tapasztalható nagymértékű infláció eredményezett. 2016-ban, amikor először felmértük a magyar háztartások élelmiszer hulladék termelését, akkor még 68 kg volt az egy főre eső éves élelmiszer hulladék termelés. és ennek majdnem a fele volt pazarlás, nem minden élelmiszer hulladék pazarlás, hiszen például a csirkecsontot, vagy a kávézacot, vagy a tojáshéjat nem emberi fogyasztásra szánják, de az az élelmiszer, amit feleslegesen vettünk meg, vagy túltároltunk, vagy elfeledkeztünk róla, az kétségtelenül élelmiszerpazarlás. És az élelmiszerpazarlást pedig sikerült 24 kilóra lecsökkenteni erről a 33 kilogramról. Ez azt jelenti, hogy 2016 óta több mint negyedével tudtuk visszafogni a pazarlásunkat. Ez nagyon szép eredmény, ugyanakkor még sok a tennivaló. Amit most elpazarolunk, az egyébként még mindig elég lenne 430 ezer ember napi háromszori teljes körű étkeztetésére, de ha anyagiakra váltom át ezt a számot, akkor még mindig fejenként egy év alatt 40 ezer forint veszteséget szenvedünk el a feleslegesen megvásárolt élelmiszereknek köszönhetően, és ez a teljes lakosság szintjén 380 milliárd forint.
Ugye regisztrálni lehet erre a programban való részvételre. Mihez kezdenek majd az információkkal?
Van egy mikro és egy makro szintje. A mikro szint az, hogy bárki, aki részt vesz ebben az akcióban, látni fogja, hogy nála miből keletkezik feleslegesen sok, és törekedni fog arra a későbbiekben, hogy tudatosan csökkentse az élelmiszer pazarlását, tehát már önmagában ez is egy hatás. Viszont az ország szintjén fontos az, hogy lássuk, hogy mik a leggyakrabban elpazarolt élelmiszerek, kik azok a fogyasztók, milyen életkörülményekre vezethető vissza a pazarlás, ez pedig annak az érdekében fontos információ, hogy a maradék nélkül programunkban célzottabban tudjuk megszólítani azokat a társadalmi csoportokat, ahol az átlagosnál több pazarlás keletkezik.
Kassa Gyulát, a Nébih maradék nélkül programjának vezetőjét hallották. A Családi Hit adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a legfontosabb aktualitásokkal ismerkedhettek meg a Nyugdíjas Tanács legutóbbi ülésén a testület időskorú tagjai.
A mostani kiemelt témák tekintettel az év végére az egyik legfontosabb a nyugdíjkiegészítés, valamint most már teljesen élesben működik a gondos óra program.
Szóltunk arról, hogy mesterséges intelligenciára épülő, minősített, tünetelemző és betegségellenőrző applikációt indította a Dr. 24.
Iránymutatást tud nyújtani, ami nagyon-nagyon evidens, hogy ezzel kár orvoshoz fordulni, ott tud ilyen tanácsot adni, de erős diagnózis nem tud fölállítani.
Hallhattak arról is, hogy megjelent a Betesda Gyermekkórház és a Móra kiadó fájdalomkezelési kisokosa.
Nagyon kevés támpontunk volt az elmúlt évtizedekben abban, hogy hogyan is lehet megoldani a nem szervi hátterű fájdalmakat. Ebben számunkra is, a kollégák számára is segítség lesz ez a könyv, de egészen biztos vagyok benne, hogy a kamasz gyerekek is ezt szívesen fogják forgatni, és sokaknak fog segíteni.
És végül szóltunk arról, hogy 5. alkalommal hirdeti meg háztartási élelmiszer hulladék felmérését a Nébih maradék nélkül programja.
Az az élelmiszer, amit feleslegesen vettünk meg, vagy túltároltunk, vagy elfeledkeztünk róla, az kétségtelenül élelmiszerpazarlás.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.